Jó napot kívánok, köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit. Én Mezei Dániel vagyok, és állandó műsorvezető társam itt a Kulturaliban, Pár Julcsi.
Bizony, és újabb izgalmas témákkal és izgalmas vendégekkel érkeztünk ma. Karosi Júlia jazz énekesnő, illetve Vejer Balázs, a Budapest Ritmo program igazgatójával fogunk beszélgetni. Hát csupa kulturális témáról.
Kulturális sokszínűségről, diverzitásról, és arról, hogy hogyan félnek meg a különböző műfajok egymás mellett. Ez most aktuális egyébként, de nem akarom rögtön nagyon-nagyon szélsőséges irányba elvinni a beszélgetést. Inkább arra volnék kíváncsi, Júlcs, hogy a te megközelítésed mi, mert te, mint aktív előadó művész és színpadi ember, talán jobban hozzá tudsz nyúlni ez a témához.
Olyannyira is, hogy igazából mindkét vendéget azért kerestem meg, mert nagyon is közeli élményeim vannak mindkettejükkel. Múlt héten voltam Júli legfrissebb lemezének a bemutatóján, és szintén múlt héten voltam a Budapest Ritmo egyik előadója, és igazából Júlihoz fordulnék első körben. A Magyar Zeneházában mutattad be az Inner Voice című legfrissebb albumodat, és ez azért is egy nagyon izgalmas dolog, mert ez a belső hanggal való kapcsolódás az engem is régóta foglalkoztat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan asszociációkra és tartalmakra ad lehetőséget maga ez az egész téma, ami egy szuper új perspektívát tud nyitni akár az alkotói énben, hogy nagyon emberien, nagyon őszintén és közvetlenül kapcsolódtál ott a Magyar Zeneházában, és engem ez elképesztően megérintett. Volt-e benne tudatosság?
Hát először is köszönöm neked a kedves szavakat és a meghívást, és hogy gondoltál rá, meg köszöntök mindenkit sok szeretettel. Bennem ez a belső hang toposz ilyen nagyon ösztönösen indult el, és igazából azóta is ilyen kicsit így rácsodálkoztam, hogy valóban ez nyilván egyértelmű, hogy mennyire egy ilyen hívó szó, amihez sokan kapcsolódnak, de valahogy egyáltalán nem erre gondoltam eredendően, mikor ugye ez egy saját dalból született, egy saját dal ötlete, és címe, és szövege, és zenéje, és így ez egy olyan erős szál lett az egész zenei anyagban, ami amúgy nagyon sokféle, hogy így lett a címadó dal, és maga ez a belső hang valóban összekapcsolódik az alkotással. Most ugye az alkotás is mindig változik, hogy az ember hogyan viszonyul hozzá, vagy hogyan viszonyul az alkotói
éppen milyen fázisához.
Igen, és ugye ez, hát mióta jazzzel, meg a jazz énekléssel foglalkozom, azóta gyakorlatilag egy időben elkezdtem így a saját zenémmel, saját dolgaimmal foglalkozni, és a komponálással mondjuk így, és ugye ez is mindig változik, és ez a belső hang most ez egy olyan toposz, ahol úgy érzem, hogy picit visszakanyarodtam a szöveghez, ugye angol szövegű dalok is voltak, mert volt egy időszak, amikor nagyon sok szöveg nélküli dolgot énekeltem és találtam ki, és ez a kettő forma most így kicsit egymásra talált újra.
Ebben a témában.
Igen, és ez amúgy a Covid vége felé indult el bennem ez a dal, és ez a cím, és ez a gondolat, és nagyon érdekes volt, hogy kirándultunk, és felmentünk egy ilyen magas hegyre, és akkor indult el bennem ez a dallam, de valahogy a szöveg, a cím és a dal így egyidejűleg kezdett el formálódni, úgyhogy ez is egy ilyen meghatározó élmény volt számomra.
Ezt a fajta közvetlenséget érzem általában a hangvetős rendezvényeken is, mint ahogy a mostani Budapest Ritmón is, egy kicsit olyan volt leérkezni az akváriumban, mint hogyha egy házi buliba jönnék. És ez szerintem az összes hozzád a nevedhez köthető rendezvényre igaz, hogy van egy ilyen nagyon emberléptékű, még akkor is, hogyha sok-sok ezer embert mozgat meg egy-egy fesztivál. Ez a belső hangkeresés szerinted sikerülhet egy fesztiválon is?
Hát nagyon remélem, mert én úgy tekintek ezekre a fesztiválokra, hogy ezeknek bizonyos értelemben teret kell teremteniük, és közösséget kell teremteniük, olyan teret, amit aztán azok, akik ténylegesen alkotnak, azok be tudnak lakni, be tudnak rendezni a maguk alkotásaival. Tehát ilyen értelemben szerintem egy jó fesztivál, vagy egy jó rendezvény az is maga egy alkotás, mert meg kell kreálni azt az atmoszférát, amin belül meg tud szólalni az, amit meg akarunk mutatni. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen közeget teremtünk, teljesen más tud jelenteni az, amit ott előad a fellépő. Másféle kapcsolat van a közönséggel. Nekem az egyik kedvenc helyszínem a Ritmo mindig az a legkisebb terem, amit ilyen igen, kvázi nappaliként rendezünk be.
Igen.
Szinte mindenki, aki ott föllép, az úgy szokta azt emlegetni, mint hogy az volt élete koncertje, mert hogy annyira
bensőséges.
Bensőséges, és hát ma divatos, szóval a vibe az annyira spéciot, hogy belülük is mást hoz ki. Tehát, hogy ott tudják a legjobbjukat adni. De hát szerintem egyébként pont a ti koncertetek is most ilyen szempontból nagyon speciális volt a...
Igen, bár az egy sokkal ilyen urbánusabb térben született meg, de mégis tudja valamilyen szinten talán módosítani az alkotást, magát, azt a teret is, amiben létrejön.
Azon gondolkodtam, hogy amikor meghallottam a belső hang címet, elnevezést, hogy ez ugye felveti azt, hogy nagyon sok alkotó, nagyon sok művész nem feltétlenül a belső hangra hallgat, hanem külső hangra hallgat, és hogy ez milyen ellentmondás, tehát hogy milyen az, amikor egy művész, van-e ilyen, ezt felvettem, van-e ilyen, hogy valaki valamit követ, ami kívülről jön, és ezért követi, vagy az igazi művészet azért általában belső indítatásból fakad?
Fú, ez egy állandó dilemma, egy énekesnél különösen, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy a belső hang és a kívülről hallott belső hang.
Mert valaki olyat énekelem, mert tiéd, aha.
Meg az, hogy magadat kívülről hogyan hallod, vagy tudod-e, ugye ez egy állandó kérdés, és ebben is elég szélsőséges hozzáállások vannak, tehát valaki csak a belső hangra figyel, és ezért például nem is szereti magát visszahallgatni, visszanézni. Van, aki meg egyfolytában szinte mániákusan felveszi magát, és állandóan visszahallgatja, és próbálja a színpadon is kontrollálni, tehát tulajdonképpen kívülről hallgatja a belső hangot. Szóval ez egy nagyon nagy dilemma, azt hiszem egy énekesnél különösen, de hát nyilván a hangszeresek is küszködnek ilyesmivel, mert ők se úgy hallják belülről magukat, mint a közönség. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon, ezzel most így nagyon rátapintottál az előadói részére.
Hát azért, mert az indítatás nem mindegy, tehát hogy ki miért lesz művész, most rátok nézek, hogy rád is Balázs, mert nagyon sok művésszel találkozol, sokkal többel, mint én előadó művésszel, hogy valaki azért lesz művész, mert szeretné azt, ami benne van felszínre hozni, legyen ez írott mű, legyen ez vers, legyen ez zene, ének, vagy azért, mert szeretné magát megmutatni. Ha viszont szeretné magát megmutatni, ezt most nem pejoratíve mondom, ez is egy elvárás, akkor viszont lehet, hogy jóval inkább fölül külső hangokra az ellen... Nem tudom, értitek-e, hogy melyik a jellemző, amikor valaki elindul
hát
a pályán?
Szerintem akár még az ember így bizonyos fázisaiban csúszkálhat is a kettő között, és hogyha meg abban nézek bele, hogy mint zenefogyasztó, vagy így kultúrafogyasztó, akkor meg időnként, bár azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon jó folyamat az, amikor az ember így, vagy talán közönség szempontjából az egy nagyon izgalmas folyamat, amikor látod, hogy belülről húzgálja elő az ember, az előadó azokat a tartalmakat, amit aztán én megkapok tőle, tehát hogy ez egy számomra egy értékes dolog, de időnként meg lenyűgöző tud lenni, amikor valaki egy elképesztő exhibicionizmussal áll a színpadon, és így az arcomba
tolja
teszi
magát.
Igen. És így lehet, hogy egy fesztivál, vagy egy rendezvény összerakásának szempontjából igazából lehet, hogy az a jó, hogyha mind a kettőt megkapom, nem?
Abszolút, és egyébként a kettő egy emberben is meg tud lenni.
Pontosan.
Mert a színpadi exhibicionizmus az egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyébként az illető az mindezt nagyon könnyedén csinálja.
Így
tehát
van.
Lehet, hogy egy csomó
küzdés van
erőfeszítés,
mögötte.
Küzdelem van mögötte.
Igen.
Ugye ez a szembeállítás, amit mondtál az előbb, hogy az egyik esetben mi is volt, hogy megpróbálja...
Hát, hogy mi az igényed, hogy arra, hogy a külsőnek mutass magad, vagy az, hogy belülről valamit mutassál magadból.
És ugye, de hogy ebben még az is benne van, hogy amikor megpróbálja magát megmutatni, akkor még azt sem feltétlenül tudja, hogy mi van ott. Egyszerűen csak egyszerűen csak meg akar nyitni egy utat.
Igen, a legbanálisabb kérdés az lett volna, hogy megijedtél a hangtól, amikor meghallottad.
Olyan is van.
Van ilyen. Hogy nem, persze, főleg gyakorlás.
Bocsánat.
Ez az első hang egyébként a énekesnőknél nyilván még különösen, de hogy akár metaforikusan is, tehát aki verset ír, vagy fest, vagy valaki, ez egy... az szinte egy, hogy mondjam, egy kötelező gyakorlat, hogy egyszer eljuss arra pontra, amikor ezt
hát megtalálod.
Nagyon képletes szerintem, hogy ezt mondtad, hogy egy csúcson találtad meg, mert ez még a művészet filozófiában is mondják, hogy igaziból a valóságos és képletes hegycsúcsok, ahonnan kilátás nyílik, azok ilyen sorsfordító pillanatok alkotóként.
Nagyon magasra kerültünk, nagyon hamar. mert akkor én viszont a egész más megközelítésből egyébként ennek a beszélgetésnek a kulturális sokszínűség, akkor a művészi minőség, most eljutottunk egy ilyen szintre, rögtön be tudom hozni másképpen, hogy azt a problémámat, amit nem fogok nevesíteni. Nem tudjuk ki. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha egyébként minden, ami körülvesz téged, azzal a belső hanggal, ami előjött, ellentétes.
Tehát mondjuk negatív válaszokat
küldök. Nem, hanem a kulturális végül? Környezet, a befogadók, a nézők, a fesztivál szervezők arra a belső hangra nem kíváncsiak. Akkor mi történik?
Szerintem ezt nagyon sokan megéljük alkot. Vagy én ezt sokszor megéltem, hogy így érzem, hogy ki a franc kíváncsi arra, amit csinálok. És minek csinálom egyáltalán? Tehát, hogy szerintem ez sokszor megéljük, és ez lehet, hogy valaki erről nem beszél, de ez is egy ugyanolyan alkotói dilemma, hogy amikor az ember tényleg így, ahogy Júlcsi mondta, így lenyúl magába, és onnan cibálja ki a dolgokat, akkor ez egy fontos élmény, hogy elgondolkod, mert nem az a késztetésed, hogy most valamit csinálok valakinek, hanem hogy ez úgy jön.
Ennek a kéte igazából az alkotói folyamatnak a szerves, tehát muszáj, tehát különben nem rezonálna igazából az emberi részeidre. Tehát, hogyha előállítasz valamit, és arról elhiszed rögtön, hogy ez így szuper, hát akkor azért szerintem, tehát, hogy a kétel arra szükség van az embernek, aztán persze így az imposztor szindrómával is viszonylag sokat találkozunk így színpadon állóként, de ez lehet, hogy erre egy külön műsor sávot kell majd nyitni.
Tegnap beszélgettem valakivel erről pont, hogy a mesterséges intelligencia ugye biztos fog tudni zenét írni, verset írni, stb.
Erre van már precedens.
Igen, tehát, hogy de amit nem tud beletenni, az a kétel. És az erőfeszítés, tehát az, hogy tudod, hogy ott van mögötte az a nagyon sok, hogy mondjam, elcseszett vázlat, elrontott felvétel, a rengeteg hitetlenség abban, hogy van értelme annak, amit te csinálsz. Benne ez nincs, hanem azt gondolja, hogy nem jött be, hát jó, írok 1.500.000-et holnapra, akkor másikat, és majd valamelyik bejön. Tehát és szerintem ezt nem, nyilván ezt nehéz megfogni a művészeten belül, hogy mi pontosan az az eleme a katarzisnak, ami a kételyből jön, de én abban elég biztos vagyok, hogy enélkül a, hogy mondjam, szülési fájdalom nélkül nincs katarzis.
Uh-huh. Igen, és én egy kicsit azt is gondolom, hogy a közönségnek ez, vagy az embernek, aki hallgatja, és aki lát egy performance-t, erre szüksége is van. Tehát ez egy azonosulási felületet ad, tehát így olvad össze tulajdonképpen a színpadon lévő a közönségben lévő emberrel. Én egy néhány éve kezdtem el nagyon erősen vágyni azokat a színpadi pillanatokat, amikor így megszűnik ez a én a színpadon vagyok, te meg a közönségben helyzet, és így egybe olvadunk. Egyébként ezt kaptam meg nagyon erősen a koncerteden, hogy bár egy klasszikus helyzetben ültem a kis helyemen, de mégis átlépted azt a pillanatot, amikor bevontad az embereket, és elképesztően reaktívan rákapcsolódtak, és nekem az volt a nagyon izgalmas, azon kezdtem el belül futtatni, tehát Júli elkezdte megénekeltetni népdalokkal, és különféle kis grúvokat, népdalalapú grúvokat hozott be, és aztán egy idő után a koncert végén megtörtént az, hogy tulajdonképpen a színpadon álló együtt énekelt és improvizált a közönséggel. És egyszerűen én körbenéztem, abban a pillanatomban, amikor így visszatudtam józanodni az itt és mostba, és azt láttam, hogy így a legtöbb ember akinek potyognak a könnyei, tehát hogy szüksége van erre, erre az én is alkotok, én is résztvevője vagyok, én is szervesülök ebbe az egészbe érzésre.
Na hát, nagyon köszönöm tényleg ezt a visszajelzést. Nagyon jól esik egyébként, ez egy előzetes, hát koncepció volt, mondhatjuk, hogy szerettem volna ilyen interaktívá tenni, főleg így a koncert vége felé a folyamatokat. Egyébként ez a zenész kollégáknak is meglepetés.
Na pont erre akartam rákanyarodni egy kicsit, hogy az észt zongorista és a kanadai fúvós kollégina vajon hogyan élhették meg ezt a pillanatot?
Ők nagyon-nagyon élvezték, és utána kérdezgették, hogy ugye a megrakják a tüzet volt a végén, és akkor kérdezgették, hogy mi ez a népdal, mondjam el a szöveget, meg akarják tanulni, stb. Tehát annyira élvezték, és mondta a kanadai trombitárs hölgy, hogy hát Kanadában nincsenek ilyen népdalok.
Na pont ez volt.
Hát, igen. Voltak,
igen. Ebből ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk, hogy Kelet-Európába születtünk, vagy Közép-Kelet-Európába.
Balázs, egyébként te hányszor találkozol így a színpadon ilyen előadással, ami így megérint mindenkit, ami így megfogja az ott lévőket színpadon, és az alatt.
Én szerintem azoknak a koncerteknek nincs igazán értelme, ahogy mondjam, egyszer lenyomják a műsort,
igen.
Mert technikailag mindig tökéletesebb lesz a rögzített zene, nyilván sokkal több mindent lehet stúdióban megcsinálni. Közönségként is, meg szervezőként is én azokat a fajta koncerteket keresem, ahol annak lehet a tanulja a közönség, ahogy éppen létrejön valami. Hát az ebben az érdekes. És ahol meg tud keletkezni az a szinkron a közönség tagjai között, és a közönség és az előadó között, ami egyébként hát most pont a fesztivált kísérő konferenciáknak a témája a zene és az evolúció volt, és hogy igaziból ez a szinkron az, aminek komoly evolúciós előnye van, mert ez az, ami közösséget, most neurobiológiailag beszélve is, ez az, ami közösséget teremt, ez az, ami összehangolja a jelenlévőknek a rezgését, oxitocint termel, tehát ugye az bizalmat, generál
bennünk. Zene rendeltetések, külső világunk megismerése, felvilágunk.
Ez ma nem ilyen ezohülyeség már, hanem ez a evolúció tudománynak, meg a neurobiológiának is egy abszolút ma is éppen forró kutatási területe.
De egyébként maga a művészet szervezés, a programszervezés, a fesztivál szervezés, az tud-e ilyen vagy ehhez hasonlóan, mint egy előadó művészé, tehát hogy tudsz-e ilyen belső hangot előhozni azzal, hogy te elhívsz olyan embereket, ami létrehoz valamit, ami esetleg megérint, tehát hogy, vagy ez egy más, teljesen más jellegű munka?
Hát nem akarnám azért ezt, hogy mondjam, nyilván nem művészetfesztivált szervezni, de hogy nekem van, tehát vannak bizonyos értelemben megfoghatatlan mániáim ebben, tehát hogyha valami, igen, amit időnként még a kollégáimnak is nehéz elmagyarázni, hogy egyszerűen miért nem jó oda más, mint az egy, tehát hogy abban a pillanatban, mert hogy az előzőhöz képest, hogy vezetjük a flow-t végig zenében, tehát hogy milyen élményekkel legyen a közönségnek, miért az egyiknek az egyik térben lenni, a másiknak a másikban, hogy jön majd egymásra, most a közönség szemével nézve az egyik élmény a másikra. Tehát van, magamnak se tudom ezeket feltétlenül mindig megmagyarázni, de érzem, vagy legalábbis, tehát nyilván nem tudom, hogy jól érzem-e, én úgy tudok fesztivált szervezni, hogy én azt szeretném az embereknek megmutatni, amit én már vagy átéltem valahol, vagy sejtem, hogy milyen élményt várhatunk tőle.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Pár Julcsival beszélgetünk, Arosa Júlia jazz énekesnővel, Schweyer Balázsral, a Budapest Ritmo Világzenei Fesztivál igazgatójával. Mezei Dániel vagyok, maradjon velünk itt a Rádió Cafén, nem sokára jövünk vissza.